Tehát, drága hölgyek, urak, elkezdődik a kriptokorepetálás. És ma nem Vidákovics Attila van itt velünk, mert ő külföldön van, hanem küldte maga helyett Sixet, aki a kriptovilágban Magyarországon egy kriptoceleb. Igaz? Szia!
Celebnek még nem mondanám magam, de közösségépítő mindenképpen.
Na, ez jó, ez nagyon, és meg is fogtad akkor a lényegét a mai beszélgetésünknek. Tudod, a technikai háttér az előbb felkészítettelek, hogy az nekem egy kicsikét nehezebb, bonyolultabb ügy, viszont Attilával korábban elég sokat beszéltünk a kriptoanarchizmusról, meg a kriptovilág társadalmi hatásairól, szerepeiről, és hát itt vagy te, aki közösséget építesz ezen a világon belül, és igazából most, ahogy én ezt elképzelem, és tehát ez a beszélgetésünk végére ez majd át fog alakulni, kicsit olyan, mint a videójátékoknak, akik űzik a videójátékokat, és egy ilyen online közösséget, aztán néha ilyen offline közösséget is tudnak létesíteni. Szóval, hogy ez nálad mi a helyzet, vagy ez nálad hogy jött, vagy téged hogy kell elképzelni ebben a világban?
Én 2013-ban találkoztam először a bitcoinnal.
De most elkezdted felmondani a leckét. Én 2013.
Igen. Hát ez a szokásos sztori, a bemutatkozó sztori.
Hogy találkoztál a kriptóval?
A budapesti hackerspace-be, tehát 13-ban valahogy ott online rátaláltam erre, hogy van egy bitcoin, és ez miket csinál, decentralizált értéket lehet A-ból B-ből küldeni, digitálisan bankok és mindenféle ilyen központi rendszer nélkül, nagyon megtetszett a filozófiája, a sztori mögötte, és elkezdtem vele foglalkozni, akkor még merőben más volt a témám, nem voltam még vállalkozó, nem foglalkoztam még így közösségépítéssel, csak a tech részével foglalkoztam, meg annak is főleg a biztonsági témájával, illetve auditálással, és aztán, hogy telt az idő, egyre jobban elkezdett érdekelni, hogy hogyan lehet közösséget építeni, mert hogy ez a kriptó, ahogy elindult ebből az ilyen nagyon-nagyon tech arcoknak a sztoriából, ez egyre jobban, ahogy így nagyobb lett, és elkezdett generálódni, elindultak a meetupok, még a bitcoinos meetupok voltak az első között, akik így ezt implementálták, ezt a kriptó, vagy újabban, ugye Web3-nak is hívjuk, közösségeket, és valahogy mindig nagyon jó volt a hangulat, összejöttek azok az arcok, akik egyébként csak így online beszéltek, és használtuk már a technológiát, így nem volt kontakt, akkor összejöttünk így beszélgetésre, pizzázásra, piálásra, stb. És hogy ez így nőtt, ez az egész kriptó sztori, hogy jött a többi projekt, úgy a közösségek is egyre komolyabbá kezdtek válni, és maga a technológia, ami körülötte felépült, az is egyre használhatóbbá kezdett válni. Ugye az átlag embereknél még nem vagyunk ott, hogy még ez mindenkinek felhasználó barát legyen.
De te mit gondolsz, hogy ez a közösség miatt érdekelte őket, a technológia miatt, vagy a gazdaggá válás reménye miatt?
Hát kinek mi? Láttunk itt mi már mindent. Tehát van, aki full a technológia miatt kezdett ebbe bele, én ezek közé tartoztam, úgyhogy nekem nincsen a zöld lambom, meg nincsenek milliárdjaim. Van, aki csak a pénz miatt szállt bele, és bemákolt, annak és szerencséje annak volt. Ez egy kriptós ilyen mém, ilyen vicc, hogy a zöld lambó és a to the moon és egyéb fogalmak, tehát, hogy voltak, akiknek nagyon szerencsék volt, nagyon sokok persze abból el is bukták, mert amikor könnyen jött, akkor könnyen megy. De alapvetően szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas, érdekes kombináció, ez a kriptó, annak, hogy egy technológiát, ami feltörekvőben van, hogyan tudunk a közösségre, a mindennapi életbe beintegrálni, használni, és közben azért azt nem lehet letagadni, azért jól meg lehet ebből élni jelenleg. Tehát aki most elkezd webhármazni, vagy kódolni a kriptós világba, az egy nagyon-nagyon jó időpont. Az olyan, mint hogyha valaki a 2000-es évek elején elkezdte nyomni az IT-t, és tényleg végignyomta, és programozott, és tanulta, és csinálta, az most azért senior fejlesztőként bármilyen nyelvbe is kódol, azért az egy elég summás fizetést tud kapni. És ez csak a legeleje, tehát ez még most indul igazából.
A Polkadotról beszéltél, illetve csak említetted. Mit kell erről tudni? Tehát te voltál ennek, te vagy ennek a nagykövete. Mit jelent az, hogy valaki egy kriptovalutának a nagykövete?
Kicsit visszaugranék még a bitcoinos sztorira, hogy meglegyen az, hogy jutottunk el a Polkadothoz. A bitcoin az egy az egy most már egyszerűnek mondható blokklánc, A-ból B-be küldesz értéket decentralizáltan. Tök jó. Erre rájött az Ethereum. Az Ethereum azt mondta, hogy de ne csak értéket küldjünk, hanem tudjunk programkódot futtatni ilyen decentralizált módon. És amikor már az Ethereum volt, akkor már nagyon-nagyon sok blokklánc volt így mindenfel a világban, de ezek nem tudtak egymással beszélgetni. És a Polkadot, illetve a Polkadotot működtető rendszer hozta meg azt a technológia újítást, ami összeköti a blokkláncokat. És ahogy a blokkláncok el tudjanak kezdeni egymással beszélgetni, ezt nagyjából úgy lehet elképzelni, mint amikor a bankok elindultak a legelején, akkor ezek nem tudtak egymással kommunikálni, nem tudtál egyik bankból a másik bankba pénzt átküldeni, aha, és erre kellett egy protokoll. Na ezt a protokollt valósítja meg lényegében a Polkadot, hogy a blokkláncok
tudjanak. Ez volt a zsíró?
Lényegében igen. Tehát egy,
valami esélye.
Valami hasonló a sztori most itt, és lényegében itt a Polkadot nem csak a technológiára fókuszál, hanem az csak az egyik fele, hanem a Polkadot az a Web3-as kriptos projekteknek a talán a legaktívabb közösségépítő projektje, és ezért van a Polkadot ambasszador. Aha, ettől van ezért hozták létre a Polkadot ambasszador programot, amiben bárki jelentkezhet, lehet Polkadot candidate, Polkadot ambassador candidate, és ennek vannak feltételei, hogy te segítesz a közösségnek, amik főleg, vagy hát nem csak online zajlanak, mint például Discordon, Telegramon, ez a két nagyon gyakori kriptós app, amit használunk, hanem meetupok vannak, hackathonok vannak, workshopok, nagy konferenciák, ahol mindenki megtanulhatja használni a kriptós eszközöket, megtanulhatja azt, hogy hogyan tud mondjuk egy digitális tárgyat létrehozni, megvenni, átküldeni másoknak. Tehát lényegében nagyon sok függ itt az edukációtól, és nagyon sokat fókuszálunk az edukációra. És ugye itt ér össze, és itt lesz izgalmas ez a kettő, hogy van egy nagyon, nagyon szuper technológiánk, és van hozzá egy közösségépítő rendszerünk, ez a Polkadot Ambassador program, amiben a jelenleg 21 vagy talán most már 22 head ambassador van, ez régiókra van osztva, és mindegyikünk felelős valamelyik régióért. Én a kelet-európai régióért vagyok felelős, illetve most elkezdtünk egy globális, egy nagyobb projektet.
Csak ami... te rendezvényszervező vagy ebben a sztoriban? Vagy most hogy lehet ezt lefordítani érthető nyelvre?
Sok rendezvényünk is van, tehát az is benne van, tehát például nagy hackathont már itthon is szerveztünk, ami azt jelenti, hogy a Polkadotból a legjobb programozókat versenyeztetjük, és projekteket implementálnak, és gyakorlatilag fejlesztik a Polkadotnak a rendszerét, az ökoszisztémát. És ez egy része, hogy a úgymond tradicionális esemény szervezés benne van, de ugyanúgy vannak online eseményünk, vannak metaverses eseményeink, vannak fándok, amikkel folyamatosan foglalkozni kell, hogy hogyan osztjuk el. Tehát nagyon sok széles körű a Polkadot ambasszadoroknak, hogy mi mit csinálunk és mikkel foglalkozunk, de főleg a Polkadot körüli élet meg az integrációnak a lényegét próbáljuk így megfogni, és hogy beimplementáljuk magát a kriptót az embereknek az életébe, és ebbe segítsünk.
Milyen érdekes, hogy megemlítetted a metaverzumot, mert ha elgondolom, hogy a metaverzum az mire lehet hasznos, akkor eszembe jutnak a gamerek, hogy talán ott egy olyan világban, egy online, tehát ott nekem valid az, hogy ott egy online világban együtt játszani, és nem jelen lenni. De például a kriptonál szintén validnak érzem, de itt hogyan tudjátok ti jól használni a metaverzumot?
Ez a metaverzum kérdés, ez egy nagyon érdekes téma olyan szempontból, hogyha most megnézed, hogy melyik metaverzum az, hogy amiben tényleg tudsz valami hasznosat csinálni, nagyon keveset fogsz találni.
Nekem ez egy zsákutca egyébként, egy felfújt lufi, amiben nagyon sok milliárd dollárt beletolnak, és aztán végén az lesz, hogy hát mégse olyan hasznos az emberiségnek.
Nekem tavaly nyáron volt egy előadásom a legnagyobb Polkadotos konferencián erről, aki rákereső Polkadot Decoded, az meg fogja találni ezt a konfot és az előadásomat, és ott úgy kezdtem el, hogy jelentkezzen fel, és tegye fel a kezét az, aki használta már a metaverzumot, 150 emberből feltette 10 ember, 20 ember a kezét, És akkor megkérdezte, hogy jó, akkor ezek közül tegye fel megint a kezét, aki ezt hasznosnak tartotta, és visszamenne ebbe a metaverzum, mert azt mondta, hogy ez tényleg erre szükség van. Nulla. Tehát abból a 150 kriptós arcból, aki ott volt, nulla, mert hogy jelenleg sajnos a metaverzum még mindig annyira használhatatlan, és nincsenek olyan metaverzum, amit tényleg belépsz, és nem lenne rá egy jobb eszköz, mert nincs még olyan felhasználási módja, ami miatt ez a metaverzum ez tényleg hasznos lenne. Én sokat beszéltem tavaly a metaverzumról, hogy ez hype volt, és sokan jöttek, kérdeztek, és mindig elmondom, hogy igen, ez a hype nagyon érdekes, csak még nincsen ténylegesen hasznos implementáció. Egy-két projekt van, ami már úgy kezd így kapizsgálni, de még mindig ott tartunk, hogy egyszerűbb lesz egy Zoomot használni, vagy bármilyen olyan online platformot, ami populáris. Uh-huh. Nem mintha én ezeket akarnám javasolni, hogy ezt használjuk a privacy szempontból, de még mindig az emberek vissza fognak menni oda, hogy nem fognak azzal szórakozni, hogy belépek a 3D-s világba, hogy oda menjek a space-be, és akkor rákattintok, hogy megvárjam, küldök egy linket, belépek, vagy csak nyomok egy gombot, és ott vagyok a meetingbe, a beszélgetésbe. A játékoknál igen, ott a metaverzum az tényleg egy érdekes sztori, de újabban nem az történik, hogy a metaverzumok elkezdtek létrejönni, hogy én látom, hanem azt látom, hogy elkezdték a játékok átnézni, ó, hát ez egy metaverzum, és elkezdték a játékok magukat metaverzumnak hívni. Nem tudom, mennyire lehet most itt márkákat mondani, de azért van sok gyerekjáték.
Módjával, kivele?
Tehát még egy Fortnite, amikor fölhypolták a metaverzum témát, akkor hirtelen a Fortnite is elkezdett, hogy hát mi egy metaverzum vagyunk, persze. Tehát.
Igen, mert ez két olyan szó, ami a meta is, meg a verzum is, ami gyűjtőszavak gyakorlatilag, tehát ezeket lehet. Most érted, ez a Netz Party. Valakik elkezdték, azt hitték, hogy ez egy műfaj, és akkor elkezdték, nem tudom, valahol vidéken talán, hogy hát nincs Netz Partit csinálni, de ez csak egy van, tudod. Voltam a Netz Party?
Nem.
Akarsz menni?
Nem, én nem ismerem.
Nem érdekel?
Mesélj róla.
Hát figyelj, majd inkább, mert most nem ezért vagy itt, de majd elmesélj, elmondom majd. Ja, egyébként ki az, aki ismeri a Netz Partit? Most már felteszem a hallgatóknak is a kérdést. Na jó, folytatjuk inkább nem a metaverzumról, hanem a Polkadotról, meg a kriptoanarchisták közösségéről való beszélgetést, diskurzust, ami számomra egyre érdekesebb, hogy megyünk bele, vagy megyünk előre az időben, és egyre több kriptokorepelátáláson veszek részt. Szóval érdekes, ahogyan megtalálja ez a kriptovilág is azokat a karaktereket, akik valamiért nagyon hisznek ebben, és igazából nem is maga a technológia, nem is maga a hasznossága. Tehát nem az dönti el, hogy egy ilyen közösség erős-e, vagy hogy ez működik-e, ez az egész kriptovilág, hogy erre most szükség van, vagy nincs szükség, hanem az, hogy szeretik ezek az emberek, tehát hogy ilyen közösségek alakulnak, és ez nekem még mindig egy ilyen talány, hogy ez hogy alakul. Szóval ez olyan, mint hogyha most azt mondanánk, hogy fú, van pár rajongója az eurónak, és akkor csinálunk egy ilyen eurós közösség. Nem? Hát pont olyan. Mert hogy egyébként a kripto az egy fizetőeszköz, nem? Vagy ennél sokkal többként kell tekinteni?
Nem, ennél sokkal több most már, tehát hogy az okos szerződések behozták azt a változtatást, amitől ez már nem csak egy fizetőeszköz, hanem amitől Web3-má tud válni ez az egész történet, ami azt jelenti, hogy itt már nem csak ezzel az új technológiával értékeket küldünk egyik erről a másikra, hanem alá tudok írni úgy digitálisan egy szerződést, hogy ahhoz nem kell egy központi
közjegyző
rendszer, és van egy közjegyző, de az a közjegyző az nem egy személy, az nem egy cég, hanem az egy olyan program, amit bárki láthat, egy teljesen transzparens rendszerbe futó program, amiben biztosak lehetünk, hogy abba senki nem csalt, vagy nincsen benne módosítás. Tehát ezért nagyon erős ez a rendszer, és ezért nem tudták megállítani a technológiát, mert nem úgy működik, hogy jön a jogi felszólítás, hogy akkor most zárjuk be a Bitcoint, vagy az Ethereumot, vagy a Polkadotot, meg küldhetik, csak nincs hova, mert hogy ezek nem egy centralizált rendszerek. Egy dolgot tudnak, hogy letiltják, de nem baj, ha letiltják mondjuk azt Európán belül, vagy Amerikában, ugyanúgy fog működni, mert mindenhol a világ táján vannak nódok, tehát vannak olyan szolgáltatások, amik életbe tartják a rendszert. Ez egész addig nagyon jól működik, amíg legalább ugye a felét vagy kétharmadát nem kapcsolják le a rendszernek. És azt nagyon nehéz megcsinálni, azért lássuk be. Tehát annyira még azért nem centralizálódott be az egész világ, hogy azt mondják, hogy akkor most ezt állítjuk az összes országba. És nem is fogják, mert egyszerűen nem abba az irányba mennek az érdekek.
Szóval hogy igen, tehát hogy azt látom rajtad, hogy csillognak a szemeid, és beszélsz a kriptóról, hogy neked ez sokkal fontosabb annál, mint hogy egy fizetőeszköz legyen. De én szeretném megérteni, hogy ez mikor vált neked ez ennyire fontossá? Most neked, és aztán által megértjük, hogy a többieknek mikor vált fontossá. Nem félő az, hogy ez így szektásodik aztán egyszer csak?
Hát én ezt az egész történetet, ezt már, meg ezt a filozófiát, amiből kinőtte magát valahol a kriptó, illetve még amikor mi kriptónak se hívtuk, hanem a bitcoin az nem kriptóként jött létre, hanem a bitcoin az létrejött egy decentralizált fizetőeszközként. Mm-hmm. Akkor igazából leginkább, amik hasonlítottak az én filozófiám, azon, hogy látom így a világot, az így nagyjából így a hacker kultúrának a filozófiáját. Tehát én főleg abból merítettem sokat. Nekem azért fontos az, hogy egy rendszer átlátható legyen, biztonságos legyen, és decentralizált legyen, mert hogy nagyjából ez így a filozófiámmal megegyezik. Itt egy dolgot emelnék ki ennél, ami nagyon érdekes a kriptovalutáknál és ezeknek a projekteknél, amit a Polkadotnál nagyon jól látszunk, a technológiát nagyon jól lehet decentralizálni. Viszont az embereket, azokat nem nagyon lehet. Tehát az emberek és az embereknek a hierarchikus működése, az valahogy az mindig egy kicsit harcolni fog a technológiának a decentralizációjával. Itt már a protokollok és hogy mi hogyan működik, mint ahogy a tradicionális vállalati világban, ahogy megvan a struktúra, úgy leváltoztuk a technológiát, és azt, hogy mondjuk egy szerződés, vagy egy digitális interakció hogyan jön létre be a Web3-ba. Ott azért így az emberi faktor az mindig egy kicsit így nehézkés, meg máshogy működik, uh-huh. És ilyen szempontból nagyon izgalmas kihívások vannak, főleg ahogy így a közösségépítéssel így összekombinálódik a történet.
Maga a kriptoközösség autonómiája és párhuzam a Mad Max-szel, ezek fognak érdekelni a következő részben, meghallottunk egy zenét, aztán folytassuk.
Oké.
Okay. Six a vendégem, a Polkadot Blokklánc nagykövete. Itt folytatjuk a beszélgetést.